Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom torony sisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővessző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővessző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlő tövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kondzs Zsófia a 60. kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át. Így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán, a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a Belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a Tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében megtartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Június 1-én a Nemzetközi Gyermeknapon játékos délutánra várja a családokat az UNICEF Magyarország a budapesti Kassner Community közösségi térben. A rendezvényt a szervezet fiatal nagykövetei álmodták meg, és ők lesznek a házigazdák is. A közleményben kiemelték, ez a nap egyszeri lehetőség lesz arra, hogy láthassa a közönség Altai Margit meseírónak, számos pöttyös könyv és lányregény szerzőjének különleges babagyűjteményét is. Végül az időjárásról. A csapadékgócok az éjszaka első felében lecsengenek, csökken a felhőzet. A legtöbb helyen derült, gyengén felhős lesz az ég. Északkeleten maradhatnak felhősebb körzetek. Az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kell, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül egy él, és én veled jár.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan éves, hogy egy élet kevés lenne rá. Játszik én velem.
Szédít, játszál még nekem, senki everem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
A nap verse.
Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vén terem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
Dzsida Jenő Arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves Szél lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg. Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. Műsorunkban folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét bemutató sorozatunkat. A mai adásban Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király uralkodásának éveiről dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával beszélgetek. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az előző adást ott fejeztük be, hogy 1570-ben megszületett az erdélyi fejedelemség. János Zsigmond volt akkor a princeps erdélyi fejedelme, ő viszont 1571-ben elhunyt. Milyen űrt hagyott maga után János Zsigmond? Ugye itt a Habsburg udvar is szeretett volna, gondolom, valakit helyére ültetni. Természetesen a portának is volt ehhez némi hozzászólása. Kiket jelöltek akkor az erdélyi fejedelmi címre?
Nagyon bonyolult helyzet alakult ki János Zsigmond halálával. A spájeri pacifikációsok mányban szerepel egy olyan pont is, hogy egyenes ágő leszármazottjai, tehát megöröklik a princepséget és a principátuszt. Abban az esetben, hogyha nem születik egyenes ági leszármazott, akkor főhercegi kisasszonyi elbánásban, vagy kiházasításban, stb. Jövőjének biztosításában lesz része. Ha pedig utód nélkül, ugye hal meg, akkor természetesen a megállapodást megelőző helyzetet oly módon rendezik, hogy a királyság egységesül, és a királynak, vagyis a Habsburg családból kikerülő magyar királynak a fennhatósága érvényesül. És 1571 márciusában, amikor meghalt János Zsigmond, egy házassági szerződés előkészítése javában zajlott, váratlanul elhunyt a fiatal fejedelem, és igen, ettől a pillanattól kezdve a bizonytalanság már is felütötte a fejét. Előző adásban már elhangzott, hogy ez a keleti térség, ez nagyon is komoly autonómiával, önállósággal rendelkezett. Tehát teljesen új szituáció állt elő, spájeri pacifikáció sokmánynak értelmében, és a király ragaszkodott előjogaihoz, hogy ez a térség igenis vajdaság formájában és keretében szervesül akkor a magyar királyságban. Igen, de 1541 óta az országgyűlés, az erdélyi országgyűlés, így nevezték független attól, hogy nincs fejedelemség, de erdélyi országgyűlés, lehetőséget kapott arra, hogy a keleti térségnek ügyeit saját maga intézze, mégpedig azon az alapon, hogy 1437 óta három nemzet alkotja ezt a erdélyi térséget. Mindegyik nemzet, tehát a magyar, a széke és a szász megtartja a maga nemzet gyűlését, és összesítettem pedig ennek a térségnek ugye országgyűlése hivatott az itteni törvényeket elfogadni, megvitatni, stb. Stb. Tehát 1541 óta ez a belső hagyomány, illetve hát, hogyha 1437-et emlegetjük, akkor még korábbról eredeztethető hagyomány, plusz 1540-ben a török szultán, vagyis Szulejmán, egy nagyon-nagyon komoly diplomáciai okmánnyal nyomatékosította befolyását, mégpedig egy atnámi kiszolgáltatásával. Az atnámi kiszolgáltatása végtelenül fontos esemény volt, mind a magyarok, mind a török szultán, illetve Porta történetében, mert nem igen kényeztették el a szultánok az alattvalóknak tekintett országokat és azoknak vezetőit általában fermennel vagy beráttal jutalmazták, idézőjelbe őket, Atnámét nemigen szolgáltattak ki, csak kivételes bánásmódban részesülő keresztény alattvalóknak.
Mi a különbség a Fermán és az Atnámé között?
Tehát vannak ezek a bizonyos parancsok, vagy előírások, utasítások, tehát akkor behelyettesítjük azt, hogy kinevezési okmányok adott esetben, az Atnámét pedig Pap Sándor kutatásai alapján szerződéslevélnek kell elfogadnunk, és szerződéslevélnek kell értelmeznünk. Ez egyfajta szerződést, szövetséget, közelebbi kapcsolatot jelent. Ebben a Atnáméban mindig szerepel az a kitétel, hogy barátomnak barátja vagy, ellenségemnek ellensége vagy, vagyis mind háborúban is békében, tehát az együttműködést garantálja. Másodszorban pedig alkalmanként a protektori funkció, ugye még gyámsági funkcióval is kiterjedhetett. De adott szituáció és adott helyzetben az az érdekes, hogy ismeri a történettudomány ezt az Atnámét, amelyet János Zsigmond nevére állítottak ki. A bizonytalanság azért fölmerül az oszmonológusokban is, hogy volt-e ennek valami előképe, vagyis Szapolyai János kapott-e életében ilyet, vagy nem. Megoszlanak a véleményeke tekintetben. Vannak olyan, főleg nem magyar oszmonológusok, akik igenis emlegetik azt, hogy Szapolyai János is kapott már ilyet, de ennek a nyomára nem bukkant tulajdonképpen még senki, csak feltételezés. Egy későbbi visszavetítésről lehet szó, mert mindig visszanyúltak a korábbi év századokhoz is a kancellária, tehát a portán működő kancellária, hogy kiállítsanak hivatalosan, meg hitelesen egy-egy okmányt. Tehát feltételezhető, hogy ennek volt valami prototípusa, valami előzménye, és ezt talán lehet kötni Szapolyai Jánoshoz is. Tehát 1540 óta az Atnámé kiszolgáltatása óta a török szultán igenis ezt a területet ilyen értelemben barátomnak barátja, államnak tekinti, és ragaszkodik mindvégig ahhoz, hogy ezt az Atnámét névre szólóan valaki megkaphassa, kiállítva megkaphassa, és a hatalom jelvényeit átadhassa a szultán követe. A legitimitás oldaláról nézve ezt a egész 1571-es szituációt, amikor meghalt János Zsigmond, akkor az országgyűlés ragaszkodik ahhoz, hogy fejedelmet, vagyis princepset ők ott válasszanak, választhassanak. Mivel országgyűlési mi voltukat nem kérdőjelezheti meg senki, ez megtörténik. A szultán ragaszkodik ahhoz, hogy ha uralkodó váltás van, és megtörténik ez a bizonyos választás, akkor annak a megválasztott személynek elfogadása után a nevére kiállított Atnámét elküldhesse. A Csausz akkor hozza magával sejembe bevarva az Atnámét, hozza magával a szultáni zászlót, általában a buzogányt és a föveget, és ajándékként pedig, hát hogy hány lovat, felszerszámozott, gazdagon felszerszámozott lovat, nem tudom én, fegyvereket, ez általában ugye kardot jelentett, díszes, míves kardot jelentett, vagy szabját, bocsánat, inkább, nem kardot, és jelentette természetesen a kaftánt, amely jelképezte a együttműködés, jelképezte a védelmet, az odatartozást, tehát ezeket a szimbólumokat, ezeket a beiktatási jelvényeket. Na most ez 1571 után, ez természetesen így megtörténik, csak a legnagyobb gond és a probléma az, hogy a királynak és a princepsnek a viszonya akkor hogy alakul, mint alakul. Hát a király ragaszkodik a megkötött szerződéshez, a pacifikációs okmányba leírtakhoz, hát szó nincs arról, hogy ő akkor most elfogadja, vagy megtűr azt, hogy a jogai csorbuljanak, inkább ellenkezőleg, tehát végre valahára fegyver nélkül, erőszak alkalmazása nélkül, akkor a királyság egysége helyreállhat.
Habsburg uralkodó kit szánt a vajdai tisztségre?
Azt hiszem, ugye a hallgatók előtt is ismert, hogy ennek az egész procedúrának a központi figurája ugye Báthori István, a váratnak főkapitánya, János Zsigmondnak bizalmi embere. Ő az, aki megválasztottak Erdély fejedelmének az országgyűlésen. Ő az, aki megkapja majd az atnámét. Az más kérdés, hogy Miksa egy pillanatig sem fogja magyar királyként elismerni ezt a választást, a töröknek az atnámi kiszolgáltatását, szó nincs róla, hogy ezt elismerni, hanem csak Vajdának tekinti, márpedig a Vajda az a királynak alattvalója, a király által kinevezett személye, és azokat a leveleket, amelyeket ő fog Erdélybe indítani, azt mindig következetesen Báthori István Vajdának fogja címezni. És Báthori István Vajda nem teheti azt meg, hogy ő bitorlóként odaírja a válaszlevelei alá írásként, hogy princeps. Igen, a viszont válaszok is Vojevóda Vajda néven futnak vissza. Ez a szituáció elég érdekes módon legalább 4 évig tart, 1575-ig tudnélik. Nem ejtettünk szót még egy nagyon fontos személyiségről. János Zsigmondnak, tehát Báthori Istvánra, ahogy mondtam, ugye egyik komoly embere, de van egy bizalmasabb embere, mégpedig az unitárius vallású Bekes Gáspár. És azért bizalmasabb, mert egy katolikus hittől több váltáson keresztül fog eljutni az unitárius vallás, illetve egyházig János Zsigmond, és mivel ugye azonos vallású személyekről van szó, ezért ő az a megbízott és meghatalmazott, aki Spájerbe kiutazik, és igazán tető alá ő fogja hozni ezt a pacifikációs okmányt. Most viszont a magyar királynak kéznél van nagyon-nagyon fontos lépéseket tett a megbékélés útján Bekes Gáspár, akkor miért ne lehetne ellenjelölt Báthorinak, és miért ne lehetne akkor Báthorit erőnek erejével ebből a bitorolt címből, titulusból, országból kitudni, kiűzni?
Holott Báthori István a katolikus vallású.
Pontosan így van. Ugye is a politika azért felülírja itt a hit kérdését, és egy unitárius egyháznak a tagja fog verbuválni zsoldosokat, és fog beérkezni majd, igaz, nyugatról az erdélyi fejedelemségbe, tehát Erdély területére, és a katolikus Báthorinak pedig össze kell szedni a hozzá hű katonai erőt, és ezek a katonai mérkőzésnek az eredménye, ugye Kerelő Szentpálnál fog 1575-ben majd eldőlni, és Báthori javára fog eldőlni. 1575-ös Kerelő Szentpáli csatának messze menő következményei vannak. Tudnélik, Bekes Gáspár a katolikus székelyeknek nagy részét maga mellé tudta állítani. De lehet, hogy nem ezt a vonalat kellene hangoztatni, hanem általában a székelységet, független attól, hogy most milyen vallású, hogy protestáns vagy nem protestáns, székelységet maga mellé állítja, mégpedig azzal az ígérettel, hogy János Zsigmond 1562-ben megfosztotta kiváltságaiktól őket, és ő, hogyha Erdély vajdája lesz, irányítója lesz, akkor ő ezekhez a jogokhoz vissza fogja őket vezetni. Éppen ezért a székek tömegesen fogják támogatni. Bátori István pedig elsősorban a párciumi, illetve lengyel segélycsapatokkal erősíti meg magát, és ez a sereg fog győzedelmeskedni Kerelő Szentpálnál, ott a Maros mentén. Betlen Farkas leírásában olvashatunk nagyon-nagyon szomorú képet. A csata befejezése után kegyetlenkedett Bátori István. Több mint 30 embert azonnal kivégeztetett. A székelyeknek sokasságát megcsonkítatta, vagy az orrukat, vagy a fülüket vágatta le, hogy egyszer is mindenkorra a lázadástól, a törvényes hatalom elleni fellépéstől elriassza az életben maradottakat. Nagyon-nagyon megdöbbentő képet fest le Betlen Farkas az Erdély történetében, 18. század ugye történetíróról van szó. Hát, hogy mennyire, hogy is mondjam, csak lehet ennek hitelt adni, mennyire nem, ezt nem tudjuk eldönteni azért források hiány, de mindenféleképpen visszautalások vannak arra, hogy Bátori mennyire kíméletlen tudott lenni az ellenfeleivel és ellenségeivel szemben. Azt hiszem, hogy erre a magatartásra, erre a nagyon-nagyon kemény, szigorú fellépésre, és a másik oldalon pedig a megbocsátás és őszinte megbocsátás megjelenésében nem tud az ember a mai fejjel ugye kiigazodni. Tudnélik, Bekes Gáspár, aki neki ugye halálos ellensége volt, a katonai vereség után Lengyelországba fog menekülni. És Bátori István pedig nagyon rövid időn belül Lengyelország királya lesz, és Bekes Gáspárnak nincs hova elmenekülni, mint a király trónja előtt leborulni és bocsánatot kérni. És Bátori István pedig nagy lelkűen megbocsát, és nem csak hogy megbocsát, hanem a lovasság főparancsnokává fogja kinevezni, és Bekesnek a fia és rokonsága ott fog Bátori István mellett szolgálatot teljesíteni Lengyelországba, lengyel nemességet elnyerve, lengyel birtokokat fognak kapni, tehát a másik oldalon pedig egy jóságos, adományozó, megbocsátó lelket találunk.
1575-höz érkeztünk, amikor is Lengyelország királya lesz Bátori István, nem csak erdélyi fejedelem, hanem lengyel király is lesz, egészen 1586-ig. Van 11 év, amíg még ő is él, és mint erdélyi fejedelme már nem tartózkodik Erdélyben. Milyen változások történnek, kit bízott meg Erdély kormányzásával?
Összetett kérdésre összetett válasz érkezik. Ez a bizonyos lengyel királyválasztás, ez nagyon-nagyon érdekes és fontos momentum, azért, mert az erdélyi fejedelmek később mindig hivatkoznak a Bátori példára, és mindig fölbukkan az erdélyi fejedelem, mint egy királyjelölt, lengyel királyjelölt. És akkor ez igaz Bocskai István esetében, igaz Betlen Gábor, Bátori Gábor, Betlen Gábor, első Rákóczi György, második Rákóczi György, második Rákóczi Ferenc, apafi Mihály, ki ne felejtsem. Tehát valamennyi, szinte valamennyi ugye erdélyi fejedelmet föl lehet sorolni, mert a Bátori István hagyomány az él, van, és a lengyelekben is, és az erdélyi fejedelemségben is élt ez a Bátori István lengyel királyá választásának a története. Nem volt ilyen egyszerű azért a realitás. 1575-ben Bátori István egy volt a lengyel király jelöltek közül, és egyenesen fogalmazva a leggyengébb jelölt. Hogyha megnevezem mindjárt a lengyel király jelölteket, akkor lehet látni, hogy bizony-bizony a jelöltek között nagyon is az utolsó helyen szerepelt egy erdélyi fejedelem, a Habsburgok szemében egy vajda, magyar királynak ugye vajdája. A Habsburgok eleve három jelölttel fognak a lengyel trónért versengeni. Magyar király, német-római császár, annak az öccse, és a morganatikus házasságból tudott Ernest. Három Habsburg is jelenik meg jelöltként, trónjelöltként. De ott van a svéd király, de ott van az orosz cár is. Ott van a ferrarai herceg, ott van egy sziléziai herceg. És említsük akkor utolsóként, de valóban a rangsorban utoljára Pátor István erdélyi vajdát vagy fejedelmet. Említettem azt is, hogy nagyon fontos megbízható erőt kapott Lengyelországból a zsoldosok képében, és ezek a lengyel zsoldosok a Kerelő Szentpáli csata befejezése után hazatértek, tetszik, nem tetszik, de reklámot fejtettek ki Báthori István érdekében. És Báthori István így került tulajdonképpen a lengyel belpolitikának a küzdőterére, és pró-kontra érvek hangzottak el, hogy ki is felelne meg az éppen király nélküli lengyel országban. Ennek az országnak a hivatalos neve nem Lengyelország, hanem Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság, tehát Zsicsposzpolita. Tehát ki felelne meg? Az egész lengyel királyválasztást úgy kell elképzelni, mint egy kampányt. Tehát mindenkinek a képviselője ott van, és elmondja, hogy az ő uralkodója, vagy az ő általa képviselt személy ezért felelne meg a Zsicsposzpolitának. És mindenki ilyenkor fűt-fát ígért, és rengeteg pénzt természetesen. A orosz cárnak a jelentkezés azért meglepő, gondolom, a felsorolásban. Elsősorban a litvánok szerették volna behozni a lengyel királynak, litván nagyfejedelemnek. Tudnilik, 1558 óta negyedik retteget Iván vezette Oroszország egy nagyon-nagyon komoly területet meghódított, elhódított Litvániából, ez pedig a livóniai részek, a Balti-tenger mellékéhez tartozó részek, és ezeket a területeket ők saját erőből visszafoglalni nem voltak képesek, ellenben úgy gondolták, hogy ha keletről érkezik egy uralkodó, akkor nagylelkűen majd visszakaphatják adományként ezt az elhódított területet. Ugyanakkor pedig ez az ellenséges viszony is megszűnik, és akkor természetesen béke állapotban lehet együttműködni, és lehet igenis retteget Ivánnak engedelmességet fogadni. A Habsburgok vonatkozásában mind a lengyelek, mind a litvánok tiltakozásokat fejezték ki, és ezt képletesen, szimbolikusan, állandóan azt emlegették, hogy a mi címerünkben ugye fekete sas van, a Habsburgokéban pedig fehér, tehát a fekete sas a fehér sassal soha nem fog közös nevezőre jutni. Hogyha szűkítjük a kört, ugye akkor maradt egy sziléziai herceg, a sziléziai herceg nem rúghatott labdába, mert az nagyon is mindig a cseh királysághoz kötődött, kapcsolódott, tehát a cseh királyság, lengyel királyság közötti évszázados ellentétet az csak felszítaná. A ferrarai herceg pedig hát nagyon sok pénzt, illetve egyetemi tanulmányokat és peregrinációs lehetőségeket ígért a lengyel fiataloknak, ő ezzel kampányolt, és Báthori Istvánnak pedig a szószólója, ugye Blandata, ő az, aki orvos, udvari orvos, aki arról beszél, hogy Báthori István igenis megfelelő személy lenne lengyel királynak, mert Kerelő Szentpáli csatában ugye, hogy viselkedett, és mennyire szívén viseli egyrészt a katolikus egyház, a pápai hatalommal nagyon jó kapcsolata van. Tanult ember, Pádoába járt, ami nem volt igaz, mert ugye a Báthori István ugyanolyan nevű rokona járt Pádoába, de őt úgy könyvelték el, mint a pádoai diákot, és azonnal fölháborodtak ugye a lengyel országgyűlésben, hogy hát ez egy török alattvaló, hát hogy lehetséges egy török alattvalót nekünk itt ajánlgatni. És Blandata felkészült diplomataként azonnal ugye ellentámadásba lendült, és közölte, hogy hát békepénzt fizet a török szultánnak mindenki. Hát a magyar király is fizet békepénzt. Ha a magyar király békepénzt fizet, vagy a lengyel király békepénzt fizet a Krimikánnak is, meg a Portának is, akkor mi ebben a kivetnivaló? Arról nem is beszélve, hogyha a töröknek a pártfogása biztosított, akkor ez azt is jelenti, hogy a Zsecsposzpolita nem fog krimikálni, támadásnak kitéve lenni, és török támadás is el fog maradni. Vagyis az Oszmán Birodalom felől veszély nem jelentkezett. Na ez volt az a pont, ami miatt Báthorynak az ázsiója megnőtt. Minden körülmények között békére volt szüksége a Zsecsposzpolitának. A Habsburgok vonatkozásában semmiféleképpen nem tettek és tehettek engedményt, oroszok vonatkozásában ugyancsak, de ott vallási okokból, nyilvánvaló az ortodoxia, illetve a pravoszlávia miatt nem lehetett semmi körülmények között. Báthori István, mint katolikus szőkbe jöhetett, hozta a időzőjelbe a török békét, tehát a törökkel nem kell számolni, és még volt egy nagyon fontos előny másokkal szemben az ő javára, hogy ő nőtlen volt, és feleségül vehette, hát az utolsó, fogalmaznám így, Jagelló lányt, Jagelló Annát, aki már hát 50-en túl volt. Báthori István pedig 44 éves, ugye, azt hiszem ebben a időszakban. Úgyhogy lehetőség volt arra, hogy megválasszák, lehetőség volt arra, hogy megkoronázzák. A megválasztás és a megkoronázása sem volt azért problémamentes. Tudnélik, a főnemesek változatlanul kitartottak a Habsburgok mellett, függetlenül az előbbek elmondottaktól. Koronázó érsek, a Gnyezno érsek Kraszinszki nem volt hajlandó a köznemesekkel szóba állni, akik az alsóházat alkották a lengyel szennyben. Ennek a vezetője pedig Zamoyski, Jan Zamoyski kancellár volt, és az alsó, a tömeg, fogalmaznánk így, a multitúdó, az bizony Báthori mellett voksolt. 1575. december 12-én, 14-én két királyt választottak. És azon múlt, hogy ki lesz igazán a király, aki hamarabb beérkezik, és a koronát igenis a fejére teszi, vagy teheti. És megkezdődött a versenyfutás.
És ki volt a másik jelölt?
Ez Miksa császár, magyar király. Véletlen azért Báthorynak a javára játszott, tudnélik Miksa pont 1576-ban meghalt. Tehát a megválasztása megtörténik, de a koronázása amúgy sem történhetett volna meg, úgyhogy Báthori 500 katonával darabontak az élén Krakóba bevonul, és annak rendje módja szerint Krakóban megtörténik a koronázás, de a gnezlói érsek nem koronáz, viszont a lengyel alkotmányban még olyan rasszusok is voltak abban az esetben, a gnezlói érsek akadályoztatva van, akkor következik a sorban, aki jogosult, és a kujávai püspök az, aki a fejére teszi a koronát. Tehát elég kalandos körülmények között fog Báthori István lengyel király lenni, és a megkoronázásával, ugye hát megtörténik a házasságkötés, és is megtörténik Jagelló Annának király néven való koronázása is. Igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nem sokat találkoztak egész életükben. Egy biztos, hogy megtörtént a házasságkötés, és utána pedig mindenki maga külön udvarát irányította, úgyhogy papíron kétségkívül férj és feleségként vannak elkönyvelve. Nem ez az érdekes, hanem a kérdésének a második fele, hogy
mi történik Erdélyben?
Erdélyi fejedelemségben, hogy és mint. Ettől a pillanattól kezdve egy lengyel királyt már nem lehet Vajdának tekinteni. Ettől a pillanattól kezdve igenis át kell gondolni a Habsburg udvarban is, hogy hogy és mint. Ugye Miksa mondtam, ugye 1576-ban meghalt, az új uralkodó az Rudolf, Magyarország királyaként első Rudolf, illetve a másik oldal ott már császárként is, meg második Rudolf, és Rudolf most már a király idézőjelben testvérének nem írhat olyan levelet, hogy erdélyi vajda, hanem igenis a princeps, a transzilvániai, a titulatúrának teljes felsorolásába bekerül. Igaz, hogy ez az utolsó helyen szerepel, mert fontosabb titulusai vannak neki a lengyel királyságból és litván nagyfejedelemségből adódóan, de most már minden levél ott szerepel a princeps transzilvániai is. Na most a princesz Transzilvániai nagyon is tudatában van annak, hogy ő Erdély fejedelme és princepsze, és most már két oldalról megvan a legitimitásához a feltétel. Megkapta annak idején az atnámét a török szultántól, most már megkapta a magyar királytól a princepségét elismerő ugye, okmányokat. Tehát az erdélyi fejedelemsége távollétében is fejedelemségként működtethető. Tehát megteheti azt, hogy helyettest állít közvetlen képviselőjének, ez pedig nem más, mint testvére, Báthori Kristóf. Az erdélyi kancellária viszont az ott működik mellette, vagyis Lengyelországban. És a kancellária az egy bizalmi embere, Berzevici Márton, és ő az, aki mindvégig mellette tartózkodik, és az erdélyi ügyekkel a kancellária foglalkozik. És a kancellária és a megbízottá Kristóf, Báthori Kristóf közötti levelezést ők bonyolítják, alkalmanként természetesen Báthori István is, mint erdélyi fejedelem, leveleket ír a bátyjához, nem utasításokat, hanem általában kérelmező hangnemben írja ezeket, hogy lehetőség van arra, akkor jutalmazza meg ezt és ezt, mert nagyon-nagyon komoly szolgálatot tett nekünk. Ez a nagyon-nagyon komoly szolgálatot tett nekünk, ez arra utal, hogy ő, mint lengyel király, litván nagyfejedelem, hát Oroszországgal bizony nyílt konfrontációba keveredik, és katonákra van szükség, és a legmegbízhatóbb katonai elem számára az bizony az erdélyi fejedelemségben toborzott sereg. Ez pedig jelentett, tehát zsoldba, így értem ezt a toborzást, tehát zsoldba fogadás, és a székelyek tömegével fognak vállalni hadiszolgálatot Báthori seregében, és kétszeres, háromszoros zsoldot fog nekik fizetni. Ami eléggé rosszul esett a lengyeleknek, és a lengyelek állandóan támadták is ugye a királyukat, hogy hogy lehet az, hogy kivételezik ezekkel a magyarokkal, pedig ezek csak gyalogosok. És itt van az egésznek a magyarázata is, hogy miért kaptak kétszeres, háromszoros zsoldot. Tudnék, a lengyel hadszervezet alapvetően tömeghadsereg, de az nemesi hadsereg. Vagyis nemesi inszurekcióra kell gondolni, és bizony a nemesek azok nehezen kezelhető emberek, és ez a 16. századnak igaz, itt 70-es, 80-as éveiről van szó, amikor már a gyalogosoknak az értéke sokkal fontosabb egy-egy csata és vár ostrom megüvése, mint a lovasság. A lengyel nemes különben nem volt hajlandó gyalogos szolgálatot vállalni és teljesíteni, a ló azért született, hogy a nemes szolgálja. És a várostromnál a lovas szolgálathoz szokott, meg egyáltalán lovas rohamokhoz szokott lengyel nemességet bizony-bizony nem lehetett használni és alkalmazni. Úgyhogy Báthory ripakodott is rájuk, majd ha leszálltok a lóról is, megmásszátok a falakat úgy, mint a székelyek, akkor majd fogtok ti is nagyobb zsoldot is kapni. Természetesen, ugye hát ez nem következik be, de sikeresek. Sikeresek ezek az akciók, vagyis a várostromok, és egészen komoly eredményeket fog Retteget Iván ellenében elérni 1579-80-81-82-es évekig.
Egyébként milyen a megítélése Báthory Istvánnak a lengyel történelemben?
Azt mondanám, hogy sokkal jobb, mint Magyarországon. A lengyeleknél valóban kultuszabb volt, és talán azt is mondanám, hogy mind a mai napig van és él. Most nem csak arra gondolok, hogy létezik Báthory Express Lengyelországban, meg nem csak arra gondolok, hogy Báthory néven például rock együttes működött, most nem tudom, hogy még működik-e, de működött, vagy éppen Varsóban igenis Báthory klub működött. Magyarországon ilyen természetesen nyoma nincs. Na de hát Erdélyben sincs ennek nyoma. És én azt hiszem, hogy ez nem véletlen. A lengyeleknek Báthoryhoz való ragaszkodása én azt hiszem összefüggésben van azzal, hogy az orosz nyugatra történő hódítást megakadályozta, megállította. Vagyis Retteget Iván Oroszországának ellen tudott állni, és sikeresen tudott ellenállni. Az igazság kedvéért azért hozzá kell tenni azt is, hogy 1582-ben, amikor békekötés Oroszország és Lengyelország, illetve Zsecsposzpolita között megtörténik, azért az egy kompromisszum volt, tehát semmiféleképpen nem egy teljes értékű lengyel diadal. Meghódított területek maradtak Oroszországnak a kezén. Tehát az eredeti célkitűzés, hogy visszafoglalni, visszavenni, stb., amit annak idején IV. Iván elszakított ebből a térségből, azért az nem sikerült. A második megjegyzés pedig az, hogy nagyon-nagyon komoly emberáldozat, ember veszteség érte a Báthory sereget, és újra nekifogni egy nagy keleti hadjáratnak, ezt már nem vállalta, sokkal inkább foglalkozott azzal, hogy majd a török ellenében talán föl lehetne támasztani egy Európa szintű. De a kérdésére visszatérve a kultuszra. A két világháború között volt, azt hiszem, törekvés arra, hogy a korabeli politikai elit föltámassza a Báthory kultuszt, és 1935-ben Horthy és Pilsudski támogatásával egy jubileumi album jelent meg, amely az együttműködést reprezentálta, a magyar-lengyel együttműködésnek állítottak ezzel a díszes kiadású könyvvel, albummal emléket. Addig megjelent, tehát 1935-ig megjelent magyar-lengyel kölcsönös viszonyt vizsgáló dokumentumgyűjteményeket, tanulmányokat, cikkeket, újságcikkeket, stb. Összegyűjtötték, és ebben Lukinics Imre magyar részről főszerkesztésében, a másik oldalon Lipszky Konstantin, azt hiszem a keresztneve, lengyel történész, szintén főszerkesztésében ez egy bilingvisen megjelentett könyv lett. Tehát 1930-as években úgy tűnt, hogy itt a politikai vezetők keresgéltek ott a korábbi évszázadokban olyan kapaszkodót, amely a magyar-lengyel közeledést, a magyar-lengyel együttműködést, és főleg itt Horthyra, Pilsudskyra kihegyezve itt a bolsevizmus elleni küzdelemnek előfutárát találták meg Báthoryban. Ekkor jelent meg Veres Endrének a Terrorosszium című könyve is, az Báthory Istvánnak a legteljesebb biográfiája, történeti biográfiája mind a mai napig, ami hát 1937-hez képest bizony elgondolkodtató, hogy azóta pedig Báthory Istvánról hát ki írt, mi írt és hogy. Hát Nagy Lászlónak, történésznek lehet a nevét emlegetni, aki Báthory emlékezete címmel latin és lengyel nyelvű leveleket és napló részleteket fordított és fordítatott le, és ennek egy bevezető tanulmányát illesztette a dokumentum részletek elé, és ez Báthory emlékezete címen jelent meg. De történeti biográfia, korszerű feldolgozás Nincs. Ezt én felfedeztem tulajdonképpen itt a 90-es években, és ilyen apró cikkekben azért próbáltam erre a figyelmet fölhívni, hogy hát milyen adósságaink tornyosultak mind a mai napig föl előttünk. Ezen mondom néhány tanulmány, újabban született tanulmány, illetve Horn Ildikónak a Báthori István és Jagelló Anna házasságát feldolgozó ugye könyvecskéje, valamit kozmetikáz, de igazán Báthori Istvánról modern feldolgozás Magyarországon, magyar historiográfiában nem lelhető föl. Összefüggés van talán a Róka oroszlán tulajdonságokkal is, hogy ez a nagyon nehezen magyarázható kegyetlenkedés, vagy kíméletlenség, könyüreletlenség, ez lehet, hogy visszafogja a történészek kezét is, hogy kézzelfogható és bizonyítható magyarázat, hogy honnan van hirtelen ez a föltörő kegyetlenség, kíméletlenség. Nem tudom, hogy csak mondjuk machiavellizmusra lehetne vagy kellene utalni ebben a vonatkozásban.
Most elhangzott műsorunkban Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király uralkodásának éveiről dr. Gebei Sándor történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával beszélgettem. A tehetik tartsanak velünk a jövő héten is, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.